Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kisandrás és Borsos Attila előadásában, a kézi vezérlésben, a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában.
Sziasztok, ez itt a Kézi Vezérlés, a Sport TV kézilabdás podcastje Borsos Attilával és Ágai Kisandrással, valamint rengeteg mérkőzéssel és témával. Úgyhogy abban maradtunk Attilával, hogy az Európa Ligában vitézkedő csapatainkról majd a következő műsorainkban fogunk részletesen beszélni, akkor a nőknél már pontosan fogjuk tudni, hogy kik jutnak be a csoportba, és a fiúknál is egy kicsit közelebb leszünk a megfejtéshez. Ugye a felvételünk időpontja az KEDD 6-a, Mikulás napja. KEDD kora délután, és ehhez képest mához egy hétre jönnek az idei utolsó meccsek az Európa Ligában, és akkor azért ott is lezárul egy szakasz. Tudunk már mérleget vonni a három csapatunk teljesítményéről, meg ugye a nőknél is szerencsére érdekeltek vagyunk szép számban, úgyhogy lesz miről beszélgetnünk, de ma a Bajnokok Ligája a fókuszban, hiszen ugye mind a női, mind a férfi vonalon rendeztek mérkőzéseket, és akkor szerintem udvariassági alapon akkor kezdjük a nőkkel, és akkor kicsit visszafelé megyünk az időben, és hát talán nem bántódnak meg a győriek, hogyha kicsit valószínűleg többet fogunk beszélni a Ferencváros találkozójáról, mert valószínűleg több témát szolgáltat, ezzel együtt kalapemelés a Győr előtt, mert nem volt egyszerű behúzni a Rapid elleni meccset, de megvan a győzelem, és azt hiszem, hogy ez mindennél fontosabb. Na de térjünk rá erre a Bukarest Fradira, illetve nem is az egész mérkőzésre, hanem most olyat fogok tenni, amit szerintem még soha műsoraink alkalmával. Most iszonyatosan nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gratulálok, nem mint eddig nem lett volna miért, de az az elemzés a harmadik félidőben Neágu góljaival, az szerintem annyira teli találat volt, hogy abba is hagyhatod a csúcson gyakorlatilag, mert azt gondolom, hogy ezt valahol erre találtuk ki, ezt az egész deltának hívják ugye magát a rendszert, hogy megmutatjuk valahogy képileg megmutatni, hogy mégis mi történik meg miért, meg mire érdemes odafigyelni, és nem tudom, nekem most jött egészen kristálytisztán elő olyan, amit a meccs közben én nem veszek észre, mert ugye laikus, műkedvelő vagyok, és akkor én most látom, hogy hú, tényleg. Ha valaki nem látta volna egy mondatban, összefoglalom, ugye megmutattad feketén-fehéren, hogy még Neágu Ádám a felugrásból próbálkozott kapura lőni az első félidőben, és sokszor nem járt sikerem, mert lesáncoltuk, addig a második félidőben gyökereset változtatott ezen, és szinte csak talpról lődözte a góljait, és iszonyatosan megszórta a Fradit, 13 gólt lőtt. Gyakorlatilag ő egyedül megverte a mi csapatunkat. Hát ez önmagában is ugye tényleg szokatlan, meg érdekes. Én most azt szeretném, hogyha azt mondanád el, hogy mit kellett volna csinálni. Tehát, hogy itt a játékosnak, az edzőnek, kinek kellett volna ebbe belenyúlnia, mert tényleg elképesztően szembetűnő volt a kontraszt.
Hát ezt jó feltetted ezt a kérdést, mert...
Tehát hogy működik ez a pályán ott benn, hogy ezt észlelik egyáltalán? Na, észlelik egyáltalán ezt a játékos, hogy ez a csaj most valami onnan, egészen más csinál, mint eddig?
Induljunk ki onnan, hogy végül is semmi új nem történt ezen a mérkőzésen, csak ami szokott a Ferencvárossal idegenben, a BL meccseken, mikor egy nála jobb vagy közel azonos erősségű csapattal játszik, hogy 40-45 percig abszolút tudják tartani őket, és a végére aztán beomlik a ferencvárosi fal.
Itt, akkor azt gondolom, most, hogy... bocsánat, akkor itt most muszáj kérdeznem valamit, ne feled a gondolatmenetet, de mondtál valamit, ami nem tudom, hogyha megint belekérdezek, akkor utána is. Ez a Bukarest, ez jobb csapat, tehát hogyha megnézzük a játékosokat így külön-külön, ez egy jobb anyag, bővebb anyag, mint a Fradié?
Hát van egy neáguljuk, aki egy extra klasszis játékos, és az nyilvánvaló ilyen játékosa nincs a Ferencvárosnak, de egyébként őt leszámítva azt gondolom, hogy közel azonos képességű játékosok vannak. Van egy Pintehájuk, aki azért jobb, mint Switch, valljuk be jelen állapotában különösen. De a többi pozícióban azt mondhatom, hogy összemérhetők a játékos keretek, és kapuban is például papíron azt gondolom, hogy nem jobb a Bukarest. Viszont az biztos, hogy ezen a mérkőzésen az történt, hogy véleményem szerint jól fölkészült a Fradi alapállásból a Bukarestnek arra a játékára, ami arra irányult, hogy a Neagunak a középső területeken lövő helyzeteket kreáljanak, illetve a beálló való kapcsolatát jól megoldották az első fél időben. Ami egy kicsit csalóka volt, hiszen nagyon rosszul játszott a Bukarest, rengeteg hibával, de ha jó indulatú akarok lenni, akkor azt mondom, hogy ebben azért nagy szerepe volt a ferencvárosi védelemnek, ami jó elővételezte azokat az akciókat, amiket akartak csinálni, és abból volt egy jó pár eladott labda, azért ez érezhető volt. Emellett volt egy csomó, amelyik tulajdonképpen nem is tudom, minek volt köszönhető, talán annak, hogy nem játszottak régóta együtt ilyen mérkőzést, és egy kicsit szét voltak esve. Az egy probléma volt egyébként, ezt csak zárójelben elben mondom, hogy ezt a periódust nem tudta a Fradi úgy kihasználni, hogy előnyt építse magának, és azt meg főleg azért nem tudta, mert kihagyta a helyzeteket. Na most jött egy második félidő, ami gyökeresen más játékot hozott abból a szempontból, hogy egyrészt a Bukarest följavította a játékának a színvonalát, másrészt most nem tudom, hogy a Neagu önmaga, vagy az edző, vagy a csapat az Adival való együttműködése folyamán, azt kell, hogy mondjam, hogy egy teljesen más előkészítő játékot kezdtek játszani, nem a dupla zárásokat, a nagy középre érkező lendülettel az átlövőnek való előkészítés lett a terv, hanem megpróbálták izolálni Neagut egy védővel, és olyan egyszerűen átlőtte a feje fölött, különösen a Tomori Zsuzsa feje fölött. Tehát ez történt. Okay, na most, ami nem történt.
Ez most az, aki időt nyer, életet nyer.
Nem. Ez fontos tudni, mert azért ez azt jelenti, hogy az ellenfélnél történt egy változás, amire kellett volna reagálni a ferencvárosi védelemnek, vagy a ferencvárosi szakvezetésnek, és ez láthatóan nem történt meg. Az időkéréseket sajnos nem nagyon lehetett hallani, de nem úgy vettem ki, amit hallottam, hogy különösen valami más dolgokat kért volna az Elek Gábor a védelmétől.
Figyelj, még egyszer csak, hogy szerinted ott a pályán a Tomori Zsuzsi, meg a Cvics, Elek Gábor a pályaszélén észlelte azt ilyen egyértelműen konkrétan, amit te itt berajzolgattál? Lehet, hogy te is csak utólag észlelted, de akkor a vállalatozás volt.
Nem, hát ezt nyilván észlelték, hát a Zsuzsi azért lejátszott már egy pár száz meccset, és érezte azt, hogy nem azok a szituációk alakulnak ki, ahol szépen fel tud ugrani a Cvicssel, vagy a Kisfoldi Anettel egy kettős sáncra, és elakadnak a Neagu átlövései, hanem egyedül van, izolálva van, jön rá a Neagu, és nem ugrik föl, hanem közbelő, és ezek a lövések áttörték a ferencvárosi védőfalat, és a kapust pedig olyan helyzetbe hozták, amiből egy ilyen átlövő ellen borzasztó nehéz védeni. Tehát a kapusra majd visszatérhetünk, de ami a fő probléma, és ez azt hiszem, hogy ez az, amiről érdemes beszélni, és ez az, amit gondolom a Gáborik is újra meg újra át kell, hogy elemezzenek, hogy van az sokadszorra, mert ez nem csak ezen a mérkőzésen volt, gyakorlatilag ha Neagu ellen játszunk, akkor mindig, de lehet az éppen Fauske, vagy lehet az
Anagrosz,
vagy más nagylövő, hogy van az, hogy a mérkőzés közben, amikor egy ilyen játékos láthatóan elkezdi szórni a gólokat, és tudjuk róla, hogy nem egy olyan játékos, hogy nem baj, majd elrontja a következőt, mert lehet, hogy belő tizet egymás után. Erre nincsen taktikai válasza a Fradinak. Nem tudnak egy olyan variációt bevetni, hogy akkor azt az embert szedjük ki, hogy szedjük ki. Ugye erre vannak lehetőségek a szoros emberfogástól, az 5-1-en át, az eltolt 5-1-en át, a 4-2, tehát egy csomó olyan verziót ki lehetne próbálni, amivel ezt a játékost távol tartjuk a veszélyes zónától. Az is igaz, és ezt én aláírom, hogy ahogy a Neagura túlságosan magasan kilépnek, akkor nagyon nagy területek ott maradnak a beállóval. De azért ahhoz a beállóhoz el kell juttatni a labdát,
de ez
még mindig nehezebb.
Bocsáss meg.
Tehát az még mindig nehezebb, mint mikor jön ez az ember, és fogja magát ilyen 8-9-10 méteres zónából, szórja a gólokat. Egy olyan meccsen, ahol nem volt sok gól tulajdonképpen, tehát az a 13 az még duplán soknak számít.
Nem lehet ezt a kérdéskört egy kicsit kitágítani, vagy a problémakört inkább? Mert most ugye kihegyeztük arra, hogy van egy játékos, Fauske, Neagu, Gross, mindegy, akinek írtó jó napja van, és lő egy halom gólt. De nem lehet ezt egy kicsit kitágítani, hogy arról van szó, hogy amikor az adott ellenfél valamit valahogyan, vagy az adott ellenfél egy játékosa, de nem mindig ez van, azért kérdezem így, valamit változtat, erőteljesen változtat, vagy utána még egyet változtat, hogy akkor arra mi nem tudunk reagálni. Most történetesen a Neagura, de volt már más is. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy úgy tűnik, hogy nem elég széles a Fradi taktikai repertoárja, most különösen védekezésről beszélünk, de lehet, hogy támadásban is, az ilyen meccsek megnyeréséhez, hogy itt még kéne, annyiszor mondtuk már ezt az B meg C tervet, mindig, valahogy mindig ugyanoda lyukadunk ki.
Igen, ezen igazából nem nehéz erre választ adni, mert gyakorlatilag azt látjuk évek óta, hogy a Fradinak egy védelme van, egy védelmi szerkezeti választása van, ez egy hatos fal, amelyiket többé-kevésbé tudják modulálni azért ahhoz képest, hogy milyen csapattal játszanak, de nincsen mélységben nyitott védelmük, legalábbis nem látunk tőlük soha ilyet, zavaró védekezést nagyon-nagyon ritkán, vagy más olyan fajta védekezést, amit elő lehet olyankor szedni, hogyha egy adott mérkőzésen belül nem működik az, ami egyébként szokott. És erre, hogy ez mennyire így van, egy nagyon jó példa az egy eheti másik mérkőzés, az a Ljubljana és az Odense ellen, az Odense elleni mérkőzése, ahol úgy kezdődött, hogy a Ljubljana 13-5-re vezetett, úgyhogy a három átlövős játéka ellen nem tudott az Odense mit csinálni, hiába van a világ egyik legjobb kapusa, ugye mögöttük Reinhardt személyében, egyszerűen a Lazovic, a lengyel lányt, és a Dmitrieva szétlőtte őket negyed óráig, 9-10 méterről. És akkor 8 gólos mínusznál azt mondta az edzőjük, Kirkeli, hogy hoppá, ez így nem lesz jó, és átálltak egy 5-1-re Nike Gróttal elől, és innentől kezdve a Ljubljana nem tudott gólt lőni, de szó szerint nem tudta gólt lőni. Tehát olyan szinten ezt az addig remekül működő játékukat ez megzavarta, hogy onnantól gyakorlatilag plusz 8-ból lett egy mínusz 6-juk, vagy 7-juk, nem is tudom, mi lett a vége, de egy mondjuk azt mondom, hogy 40 perc alatt kaptak 15 gólos vereséget. És ez nagy részt annak volt köszönhető, hogy az ellenfélnek a védekezés váltása nagyon jól bejött. Most azt hozzáteszem, hogy Adzsics oldaláról az viszont egy, egy taktikai vereség volt, hogy ők viszont nem tudtak már, mint a Jujana reagálni erre. Tehát ott nem volt támadó válasz a csapattól, de ez a mérkőzés megmutatta, hogy egy ilyen taktikai váltás, ez mekkora változást hozhat ezen a meccsen. És itt is előfordulhat, hát nyilván utólag könnyű mondani, hogyha lett volna egy olyan nyitott védekezési szisztémája a Fradinak, amivel a Neagut kiviszik abból a zónából, ahol veszélyes, akkor lehet, hogy ezt a meccset meg lehetett volna fordítani.
Igen. Rossziák egyébként a lengyel
játékosok. Igen.
Tényleg nem a kukacoskodás miatt, de nem elvárható egy BL Final Four-t kitűző csapatnál, vagy legalábbis az annak közelében lévő pozíciót megcélzó csapatnál, hogy legyen variációs lehetőség.
De hát mindenképp elvárható lenne, és őszintén szóval nem is nagyon értem, hogy ez miért alakult ennyire így az évek alatt, mert az kétségtelen, hogy idén egyébként a védekezése jól működött a Fradinak, és lehet arra fogni ezt a problémát most, hogy nem volt az Edwidge, de valójában nem, mert ugye az első fél időben az a hatos fal jól működött abban a struktúrával,
amit... Tehát igazándiból engem...
Tehát, csak azt akartam elmondani, hogyha ugyanezt védekezik, és akkor nem a Tomori lett volna izolálva az Neagúval, hanem az Edwidge, akkor ugyanezt történt volna. Tudnék, avval a távolságból, hogy ő belépett a 9-esre, és 8 méteren vagy 7 méteren várta az egy védő, és próbált belesáncolni azokban a lövésekben, amikben szinte lehetetlen, mert a fej fölött engedi el itt-ott a világ egyik legjobb kezű átlövője. Tehát ővele le kellett volna ütközni, hogy ne tudja ezeket a lövéseket elengedni.
Igen, tehát összességében nekem persze nagyon jó lett volna nyerni, iszonyatosan fontos lett volna, az igazi hiányérzetem nem azért van, mert ki lehet, hanem azért, mert nem érzem azt, hogy megpróbáltuk ezt is, azt is, amazt is, hát most semmi sem működött, jobb volt az ellenfél, mert ilyen van. Hanem egy valamit próbáltunk, és az nem ment, akkor összeklattyant a csapat, és a vége már csúnya is lett, tehát megint az, hogy olyan, és az is még furcsa, hogy iszonyatosan gyorsan elkámpicsorodnak a Fradi játékosai, hogy azt először mennek, mint a tank, és aztán tényleg valami nem működik, és így plüty, így összeklattyan a csapat, és aztán a vége az olyan.
Hát igen, onnantól kezdve, hogy a védekezés ennyire átjáróház lett, tehát az azt jelenti, hogy 20 gólt kaptak szerintem a második fél időben, ha jól számolom. Addig, amíg még a támadó játékban megtalálták a jó lehetőséget, addig tudták tartani az eredményt, ugye 21-20 is volt még talán a Fradinak, de onnantól kezdve, hogy a támadó játékban is bejöttek a hibák, a kihagyott helyzetek, illetve az ellenfél védelme, az ellenfél kapusa megtalálta a megoldást a Ferencváros támadásokra, onnan már könnyen jönnek a gólok, mert te nem tudsz lőni, ők meg lőnek, akkor hamar lesz belőle sok különbség. De mindenképpen azt mondom, hogy támadásban próbálkozott a Gábor sok mindennel. Tehát ott azért nem lehet mondani, hogy passzívan nézte volna, hogy nem megy a dolog, mert tényleg forgatta őket, jött Lősi, Zácsikszonra, tehát mindenfélével.
Jó, de ez két különböző dolog. Próbálkozott. Nem?
Csak nem tudtak ők, illetve a Stolle egész jó volt. Én azt gondolom, hogy támadásban az volt a fő probléma, hogy egy-két kulcsjátékos gyenge volt. Tehát a Kluiber például kifejezetten maga alatt volt, ezt nem nagyon bírja manapság el a Fradi, és hát a Szőlősi Zácsik Szandra is hibát hibára halmozott, amikor belépett a meccsbe. Úgyhogy így nehéz egy olyan meccset megnyerni, ahol meg a támadás, tehát kellett volna lőni 32-3 gólt.
Igen.
Hát, és akkor még visszatérnek egy mondatra a kapusokra, mert ott annyira déjà vu érzésem volt az Európa-bajnoki meccsekkel kapcsolatban, már mint a magyar válogatottnál, hogy hát ott vannak ezek a jó kapusaink, és iszonyú kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek abban, hogy nincs a védekezéstől olyan támpontjuk, ami segítene nekik, és úgy nehéz a bravúrokat hozni, hogy nem tudnak mibe kapaszkodni. Tehát itt a bravúrokat a semmiből kellene hozni, akkor tud egy csapat, egy kapus jó, ha a Győrre gondolt például a Solbergnél, megfogja a kötelezőket, akkor van egy önbizalma, van egy jelenlét a kapuba, és onnan lehet fogni már a extrákat. De hogyha minden lövés gól, amit lőnek messziről vagy félközelről, onnan nehéz zicserekből megnyerni egy meccset. Úgyhogy kétségtelen, hogy valami nem működik a kapus fronton is, az utóbbi időben így a Ferencvárosnál vagy a válogatottnál is akár, de nem mondanám, hogy ez egyértelműen a kapusoknak a gyenge teljesítménye miatt volt.
Na jó, hát jön a visszavágó, úgymond. Gyorsan be lehet bizonyítani, hogy van itt még a kelléktárban egy-két fegyver, és akkor jó lenne egy jó meccset játszani, és nyerni is a Bukarest ellen, mert ez most tényleg szinte létfontosságú lenne. Na, térjünk rá a férfiakra. Két érdekes meccsen vagyunk túl, az egyik egy, hát azért mondhatjuk szerintem, hogy egy váratlan vereség, akkor kezdjük ezzel, és akkor hát itt egyrészt megint visszautalok ugye a harmadik félidős elemzésedre, azzal maximálisan egyetértek, hogy én is azt látom tendenciózusan, hogyha kimozdul az arénából a Veszprém, és nem kapja meg azt a plusz támogatást, akkor elanyátlanodnak tényleg ezek a kétméteres legények elég gyorsan, vagy legalábbis közel sem tudnak tényleg olyan hőfokon teljesíteni, és mondjuk ezt más csapatnál valahogy ezt nem látom. Persze nincs is ilyen hozzá erő mögöttük, most hozzáteszem, mert Barcelona, Kielce, Kiel, stb. Közel sincs olyan armada, mint Veszprémben, mert tényleg fantasztikus szurkoltábor, de azért ez így nagyon kétarcúvá teszi a csapatot. Viszont igen, ez nagyon kellemetlen harcmodora volt a Zágrábnak, de visszanéztük a meccset pont az ilyen jelenetekre, és végül is nem voltak durvák, tehát hogy nem is volt kirívó durvaság, nagyon-nagyon kevés, nem is tudom, hogy volt-e egyáltalán. Szóval ez csak egy kellemetlen harcmodor volt, nem? Amivel egyszerűen nem tudtak igazándiból mit kezdeni.
Igen, ez teljesen egyértelmű, hogy amikor arról beszélünk, hogy a Zágráb milyen harcmodorban játszott, akkor bőven nem arról van szó, hogy egy kiméletlen, a kézilabda pályára nem való verekedést rendeztek volna. Tehát abszolút nem erről volt szó, hanem arról volt szó, hogy viszont egy olyan pszichikai idézőjelben terrort tartottak a pályán, aminek szerintem a zászlóvivője az Gojun, hogy tehát az a fajta demonstrációja annak, hogy itt mi erősek vagyunk, és gyere ide, és bemászok az arcodba, és mindent megcsinálok, hogy rosszul érezd magad. Annyit nem, hogy piros lapot kapjak, vagy kilógjak a megengedett határból, de viszont folyamatosan minden egyes alkalommal megprovokálok, hogyha ide jössz hozzám, és megfoglak, és kitollak, és benézek az arcodba, hogy na, elveszem a kedvedet még attól is, hogy arra gondolja, hogy gólt lője. Ebben nagyon jók voltak a horvátok, és erre nem volt válasza szerintem a veszprémi támadásoknak.
Igen.
Tehát hagyták magukat bevinni abba az utcába, hogy oda megyek, megfog, kitol, oké, megyek következő, megint, és akkor nem. És akkor egyszer csak lövünk valamit, vagy valaki talál valami gólt, tehát nem tudták azt a játékot csinálni, hogy jó, akkor erősek vagyok, akkor mi meg gyorsak, aztán majd megkerülünk háromszor.
Igen, nem tudom, egyetértesz-e nekem, azért volt még egy üzenete ennek a meccsnek, hogy lehet, hogy egy picit túlságosan is Lauge-függővé vált a Veszprém idén. Ugye iszonyatosan jó teljesítményt nyújt Rasmus Lauge, ezen a meccsen nem játszott, és azért ennek nagyon keményen látszott a nyoma.
Az biztos, hogy amikor van egy ilyen játékosod, aki több meccsen át extrát nyújt, és az óriásit lendít a játékodon, és megsegít a nehéz helyzetekben, ha ő nincs, akkor az mindig egy hátrány. De itt azért nyilván hiányzott, de azért ha visszagondolsz, hogy játszott az első meccsen Lauge, a szezon leggyengébbjét nyújtotta, mármint a Zágráb elleni első meccsre gondolok, Veszprémbe, ahol kifejezetten gyenge volt.
De ott az volt. Belefért, nem? Ott az még belefért, mert otthon a Zágráb ellen
belefért, így is nyerünk valahogy. Hogy tehát nem egy olyan Laugen nem játszott, aki az előző meccsen megverte mondjuk az Ágrábot, és azt tudjuk mondani, hogy hú, ő lett volna, és úgy játszik, hogy múltkor a Komás lett volna.
Megverte.
Az biztos, de láthatóan ez a védekezés neki se ízlett már Veszprémbe sem. Úgyhogy nyilván hiányzott, és lehet, hogy egy kicsit előrébb lett volna a Veszprém vele, de nem éreztem úgy, hogy hú, ha Laugen itt lenne, akkor minden más lenne. Szerintem ugyanúgy beledarálták volna őt is ebbe a, vagy bevitték volna ebbe az utcába, mint az összes többi játékosát a Veszprémnek. Evel együtt, ha jól tudom, jövő héten se játszik, tehát már mint ezen a héten. Úgyhogy most meg kell oldani Laugen nélkül azért a dolgot.
A plockot itthon azért csak megoldjuk Laugen nélkül, hanem akkor gázban, nem? Hogy akkor azért...
Hát persze, igen, meg fogják oldani, csak igen. Azt mondom, hogy be kell rendezkedni arra, hogy most nem játszik egy-két meccset, ha jól...
Igen, csak nem mindegy, hogy talán, hogy melyiken nem játszik. Most nem lebecsülve a Xavi Savate féle plock játék erejét, de hát őket azért Laugen nélkül is le kell valahogy gyűrni itthon. Tehát ha,
igen, ha... de mondjuk Bukarestbe, ahol ott egy hasonló meccs lesz, mint Ágrába, egy szinttel szerintem még erősebb csapat ellen is. Ott azért, tehát én remélem, hogy ez egy ilyen figyelmeztető jel, ami így fölugrott a műszerfalon a Veszprémnél, hogy nem minden olyan szép és jó, mint amit így az első 6-7 meccs után láttunk. Ugye végülis a Veszprém volt az egyetlen veretlen csapat, ha jól emlékszem. Nem, talán a Barcelona is.
Igen.
De minden esetre ebbe a csoportban ugye ők voltak a veretlenek, és ez most egy olyan jel, hogy azért ez nem annyira evidens, és itt még azért a második helyér is szerintem lesz még csata. Nagy szerencse, hogy elvették a győztes gólját a Magdeburgnak. Nem tudom, láttad-e?
Nem láttam.
Hát lőttek egy teljesen érvényesnek tűnő kínaiból egy gólt a végén, 5 másodperc a vége előtt, amit megadott a bíró, és aztán a másik bíró egy jó idővel később egyszer csak jelezte, hogy szerint ez mégse volt gól, mert valaki belépett a hatoson belülre, és így elvették a győztes góljukat, és így lett döntetlen.
Ez volt Portóban. Igen.
Portóban, igen. Úgyhogy ez azért jól jött, de azért ne felejtsük el, hogy menni kell ugye Magdeburgba játszani, és menni kell Párizsba is játszani.
Így van.
És Bukarestbe is, úgyhogy itt azért vannak még nehéz feladatok.
Na, nézzük a Szegedet. Ne legyen már ez ilyen vitamentes ez a beszélgetés. Itt előre bocsátva, hogy azt hiszem, hogy majd a következő hetekben kapunk választ, sőt, igazándiból lehet, hogy csak az egyenes kieséses szakaszban, és szerintem ez a legcsalókább része, hogy tulajdonképpen milyen is ez a Szeged, ére bármit ez a, azon túl, hogy a továbbjutás valószínűleg megvan, ez a két Kielc elleni, 50 Celje elleni győzelem, mert ugye valami olyasmit mondtál, hogy hát korán pánikoltunk itt a Szegednél, és hogy lehet, hogy nincs is itt komolyabb baj, most nyilván nem, ezt most nagyon leegyszerűsítem. Én erre azt mondom, hogy oké, mihez képest? Tehát ha azt vesszük, hogy ez egy minimum elvárható szint, hogy mondjuk a Celje és az Elverum előtt végezzen a Szeged, akkor ahhoz képest oké. De ha itt tényleg merészebb álmaink lettek volna, vagy voltak, mint ahogy szerintem a szezon előtt egyeseknek voltak, akkor ahhoz képest semmivel sem vagyunk okosabbak, meg közelebb a megfejtéshez, és mégiscsak ott tartunk, hogy a tavalyi keretet egyetlen egy szem játékossal kiegészítő csapat, azért az nagyon messze van a csúcsformájától, és az az egy szem játékos az alig játszik. Tehát azért itt azért, hogy ez most kinek a hibája, ezt most ne firtassuk, hanem a tény azért mégiscsak, és azért ha végigveszük, hogy Kasparek, meg Zsitnyikov, meg Szita, szerintem túl hosszú azoknak a listája, akiket leigazolt a Szeged, és aztán egyáltalán nem váltotta be a reményeket, és ez most remélem, hogy nem Szitával fog véglegesen folytatódni, és ha engem kérdezel, most ebben nem kérdez senki, de mondom, akkor én ezt leginkább, ezt egy óriási pszichés megkönnyebbülésnek. Tehát én nem tudom ennek a szakmai részét egyelőre értelmezni, ami történik. Én azt látom, hogy született egy elképesztően jó döntés, amiért kalap le mindenki előtt, aki ebben részt vett, és szerintem iszonyatosan megkönnyebbült mindenki, aki Szegeden van, és ennek ez az eredménye, ez a sokkal felszabadultabb teljesítmény. Én így látom.
Az biztos, hogy van egy olyan hatása ennek a helyzettisztázásnak, mert mint az edzőkérdés tisztázásának, hogy bizonyos játékosokban felszabadulhatott egy olyan gátlás, ami talán az edzőhöz kötődik. Én azért nem
szerintem minden, tehát szerintem azokban is felszabadult, akik konkrétan nem voltak érintettek, de azt, hogy nagyon rossz a légkör, hogy nagyon nagy a bizonytalanság, ezt mindenki érezte. Ezen változtatni kellett, a szegediek változtattak is. Szerintem nem csak az könnyebbült meg, igen, de ennek kárvalottja volt, úgymond.
A légkör, hogy milyen, az nyilván az edző sokban befolyásolja, de azért a légkört általában az befolyásolja, hogy nyer egy csapat, vagy nem. Amikor jönnek sorba a vereségek, akkor a légkör az degradálódik, és aztán, hogy az edző mit tud ezzel kezdeni, vagy az edzőnek a helyzete milyen a csapathoz képest, az nyilván ezt tudja előre vagy hátra mozdítani. Tehát én azt nem vitatom, hogy volt egy feszültség az edzővel, ami így megoldódott, és akkor ettől jobb a légkör. De én amikor azt mondtam, hogy túl volt ez egy kicsit dramatizálva, azt én arra értettem, hogy kétségtelen, hogy voltak elvárások a Szegednek a saját magától is, hogy Final Four, meg ezek a tervek, amik teljesen érthetőek. Tehát ők a magyar bajnokok, nem mehetnek úgy egy szezonnak neki, hogy hát mi nem akarunk Final Four-ba jutni. Az a cél. De onnantól kezdve, hogy ez a csoport ki lett sorsolva, azért aki ismeri a kézilabdát és reálisan látja dolgokat, az nem volt egy evidens dolog, hogy itt a Szegednek mondjuk az első két hely az jár, mikor itt van négy olyan csapat, ugye eleve a Kiel, a Barcelona két kiemelkedően a Szeged fölött levő csapat, most lehet, hogy meg tudjuk őket egyszer-kétszer verni, de attól még ez egy más kategória. Van egy Aalborg, amelyik mondjuk kétszer annyit investál a játékos keretébe, mint a Szeged, és korábban is már erősek voltak. És van szerintem a szezon egyik abszolút meglepetés csapata olyan értelemben, hogy a Nant, amit látunk tőlük, az a Barcelonaival vetekszik mostanában.
De miért nem a Szeged a szezon meglepetés csapata? Hát ez, hát így van, kimond. Miért nem a Szeged az Aalborg?
Hát most nem a Szeged az Aalborg, még lehet máskor. De minden, nem az Aalborg, mert most a Szeged az Aalborg egyébként, mert az Aalborg igen nagy bajban van neki, hogy mondjam neked, mert sorba bukja el a meccseket, és legalább olyan hullámvölgybe kerültek azóta, mióta megvették a Szegedet, mint a Szeged, és nem lehet összehasonlítani azért az anyagi hátteret, meg a játékos keretet a két csapatnál. Tehát abból a szempontból mondtam, hogy az, hogy jött négy vereség, négy olyan csapattól, akik papíron is, meg egyáltalán is jobbak, ettől nem a játék minőség, avval probléma volt.
Attila, hagyd szóljak, de nem négy vereség jött, mert jött a két Flensburgi vereség, tehát nem, ne nézzük külön ezt a szezont. Ez a folytatása ennek a tavainak, semmi, gyakorlatilag az előrelépést, érted, nem azt kell nézni? Hát ugyanott folytatta a Szeged, pontosan ugyanott, csak vereségetek. Az nem jó. Hát ha azt várjuk, hogy ha esélyünk nincs a sztárcsapatok ellen, de persze ki lehet jelenteni, hogy ez van, mert ilyenek az anyagi lehetőségek, amit mondtál, akkor jelentsük ki. Tehát, most ha azzal megelégszünk...
De miért jelentsük ki? Azt, hogy mi nem vagyunk képesek megverni a csapatokat. Mert akkor nem csalódunk. Egyébként meg csomószor megverték.
Mert akkor nem csalódunk a végén.
Nem csalódok. Azok csalódnak, akik nem tudják reálisan felmérni azt, hogy mit szeretnénk, miért küzdünk, Meg mi van az asztalon pénzben, meg játékos.
Hát ezt mondom. Na de akkor a reális az nem azt jelenti, hogy a realitásoknak megfelelő célokat tűzök ki, a realitásoknak megfelelően helyezem képbe a szurkolókat. Közlöm velük, hogy most csak egyetlen egy Szita Zolira volt pénzünk, akit nem fogunk tudni fél évig beépíteni a csapatba, tehát ne várjatok gyakorlatilag semmivel sem jobb játékot, mint tavaly, mert mégis mitől lenne jobb?
De miért ne várnának? Hát várjanak. Ez a feladata a szurkolóknak, és a csapatnak is az a feladat, hogy jobban játszanak. De ettől még az Aalborgban levő játékosok, vagy a Kielben levő játékosok értéke egyenként jóval meghaladja a szegedi keretnek az értékét. Most nem...
Az Aalborgé is? Ezzel meg lehet szerintem, hogy ez jóval az Aalborgé. Lehet.
Hol van Mikkel Hansen a Szegedbe?
Jó, van Bánhidi.
Hol van Sandell a Szegedbe? Hol van Klára a Szegedbe?
Pálmárszon
a Szegedbe?
Van Martins a Szegedbe. Jó, de hát oké. Okay, hát azért Pálmárszon egy lecse. Most Pálmárszon azért önmagához képest egy lecsekő játékosnak tűnik. Nem, hát önmagához képest, úgy értem, a korábbi Jó, de én meg azt mondom, hogy van Bánhidi.
Ezek óriási klasszist. Így van. Nekem. Egy Bombácsot nem lehet egy Pálmárszonnal egy lapon említeni. Ez így van.
Rendben.
Tud jól játszani, és jobban is tud néha, mint a Pálmárszon, de attól még...
Te én ezzel ez a te szakterületed, én ezzel egyetértek, mármint úgy érzem, hogy nem, elhiszem neked, csak azt gondolom, hogy ha te ezt így gondolod december 6-án, akkor ezt el lehet mondani, és úgy így gondolják a többi szakember is, így gondolják, ezt augusztus 6-án is el lehet mondani, hogy figyeljetek ide, azoknak sokkal jobb játékosaik vannak. Mi megpróbáljuk ugyan valahogy legyűrni őket, de azok gazdagabbak, jobb játékosaik vannak.
De szerintem ezt elmondták.
Hát akkor az én figyelmemet elkerült.
De hozzáteszem, hogy azért ez nem egy olyan dolog, hogy ettől még nem lehetne bravúrokat okozni, és például úgy játszani, mint a Nant. Tehát azért ez benne van. Ez jelenleg nem állt össze, de azért én emlékszem azokra a mérkőzések, mert az én, hogy is mondjam, memóriám az valószínűleg hosszabb, mint a szurkolóké, mert én emlékszem azokra a meccsekre, amikor megverték a Paris Saint-Germain-t, megverték a Barcelonát, megverték a Veszprémet.
De egyik sem egyenes kiesés. A Veszprémet tegyük félre, a BL-ben lényeges egyenes kieséses meccset.
Jó, de most se egyenes kiesésből beszélünk.
Ja, persze, oké, ezt értem. Ezzel kezdtem, nem tudom, emlékszel-e, ebben igazad van, 100%-osan. Tehát azt mondom, hogy most történtekből igazából nem tudunk következtetést levonni, azon kívül, hogy sokkal jobb a lelki állapotuk.
Meg jobban is játszanak.
Így van, így van. Csak a kettő, játszanak, így van.
A Bánhidi visszatérése az egy 30%-os apport a támadásokban, és majd, hogyha fizikailag teljesen jól lesz, akkor plusz a védekezésben is. Úgyhogy én azért nem vagyok annyira pessimista, hogy nem áll össze a játéka egy adott periódusra annyira a Szegednek, hogy akár meglepetést okozhat.
Abszolút igazad van. Én realistának érzem most magam, és azt mondom, hogy most türelem. Most, még azt gondolom, hogy ez a mostani Kielce-elleni meccs sem oszt vagy szoroz. Igazán nagyon jó lenne
ellenkileg. Ha Kielce jól játszik, nem fogják őket megverni.
De ha megverjük,
se játszik mindig jól.
Így van, de ha megverjük, abból sem lehet. Tehát szerintem a vízválasztó majd megint akkor jön el, amikor jön egy oda-vissza mérkőzés, egy bivajerős csapat ellen, ahol jól kell játszani. Lehet, hogy megint ugyanaz, mint a Fradinál. Lehet, hogy a végén nem a Szeged fog nyerni. Simán benne van, hiszen a másik is jó vagy jobb, ugye. De legyen meg, én azzal tényleg elégedett lennék, legyen meg a tök reális esély arra, hogy a Szeged lépjen tovább. Azt, hogy a végén sikerül vagy sem, az nüanszokon fog múlni. Ez már egy előrelépés lenne szerintem az eddigiekhez képest.
Így van, így van. Tehát persze ezt várjuk, hogyha összekerül egy olyan párharccal, mint a Flensburgot tavaly, akkor jusson tovább.
Hát vagy legalább járnak.
Az a korábbi években, ugye, amikor mondod, hogy sose tudtak tovább jutni, azért egy baromi jó Kiellel találkoztak, egy későbbi győztes Várdászkopjéval, tehát nem kell igazságtalannak lenni. A Flensburgot tavaly valóban meg lehetett
volna. De Ati, ott nem jön, ott már csak baromi jó csapat jön. Hát ott már nincs, ott már annyira szűk a mezőny, hogy ott már ott csak baromi jó csapat jön, ezért legyen a Szeged is baromi jó meg a veszély. Ez az egyetlen fegyver, azt hiszem, hogy a baromi jó ellen még baromi jónak, jobbnak kell lenni, vagy legalább hasonlóan baromi jónak. Na jó, ez odébb van, jó lenne a Kielce ellen is nyerni, ez biztos, mert ha más nem, akkor a lelkünknek az nagyon jót tenne. Na, hát eddig tartott a mai kézivezérlés. Az extrában terveink szerint Kucora Csengével fogunk majd beszélgetni, ugye, aki talán a legnagyobb tehetsége, most egy ígérete a magyar női kézilabdázásnak, és nagyon kíváncsiak vagyunk rá, hogy ő hogy látja a saját helyzetét, meg az egész női szakágét. Tehát ez lesz majd az extrában. Eddig tartott a podcast. Köszi, hogy hallgattatok minket. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.